Miért az egyik legfőbb tényező a szájüreg egészsége, a szervezetünk egészének egészsége, jóléte és az életminőség szempontjából?
Ez egy nagyon fontos és egy nagyon jó kérdés. Ugye a szájüreg kapcsolatban van a szisztémás betegségekkel is. Ez egy nem egy új keletű dolog, vagy egy új keletű témát, ezt több mint 30 éve tudjuk már. De attól függetlenül, hogy ezt már nagyon régen tudjuk, ugyanakkor ezzel annyira nem foglalkoztak. Tehát sosem erre volt helyezve a hangsúly. Ugye vannak mindig a trendi témák, a diabétesz, a kardiovaszkuláris megbetegedések, amik abszolút fontosak. Ezekkel nagyon fontos foglalkozni, mert ugye a betegségterhük is nagyon magas. Vezető halálok Európában a kardiovaszkuláris megbetegedések és a daganatos megbetegedések. De az emberek azzal nincsenek tisztában, hogy ennek milyen kapcsolata van a szájhigiénével például. Kutatások is rámutattak, meg nekünk is itt az egészségtudomány karon volt erről több cikkünk, hogy hogyan kapcsolódik a szájhigiéne a kardiovaszkuláris megbetegedésekkel például, de ezen kívül a diabétesszel is. Ugye ezek egymást befolyásoló tényezők, tehát mindig is azt mondjuk egy krónikus betegség, hogy ez egy multifaktorális betegség. Főleg, hogyha egy krónikus nem fertőző betegségről beszélünk, és itt az egyik legfőbb tényező ugye a szájhigiéne, tehát szuvasfogak, fogszuvasodás már gyermekkorban, fogágybetegségek, parodontitis, később ezek komplikációkkal vezethetnek ugyanúgy magas vérnyomás betegséghez, és ezután kardiovaszkuláris megbetegedésekhez. Tehát egy vezető halál okot tudnánk szabályozni, ha a szájhigiénét is tudnánk szabályozni.
Egy kicsit kibonthatjuk ezt, hogy konkrétan hogyan hat a szájüreg állapota az egészségünkre. Tehát említette, hogy a szájhigiéné fontos, de konkrétan miért lesz problémánk, akár, ahogyan említette, kardiovaszkuláris, vagyis akármilyen szívbetegség, ha a fogazatunk nem jó?
Tökéletes. Tehát ez a kapcsolat úgy kezdődik, hogy szuvas fogai vannak, azt a térhelyet, azt a térfogatot, amin le tud rakódni az a plak, úgynevezett lepedék, ezzel folyamatosan nő. Baktériumok, kórokozók szaporodnak a szájüregben, ezek később fogágybetegségekhez vezetnek, parodontitishez. Két nagyon fontos baktériumot azonosítottak a parodontitisben, főleg, hogyha krónikus parodontitisről beszélünk. A Treponema denticola az egyikük, és a Porphyromonas gingivalis az a másik. A két kórokozó, ezek úgy térnek el a többitől, hogy ezek bekerülhetnek a véráramba. Tehát, hogyha krónikus fogágybetegségekről beszélünk, kb. A magyar lakosság egy harmada szenved krónikus parodontitisben.
Tehát... Bocsánat, ez fogínygyulladást jelent?
Így van, fogínygyulladást, ugye a fogínygyulladásnak a krónikus formája, az parodontitishez, tehát fogágybetegséghez vezet.
Hétköznapi gondolkodásunkkal hogyan értelmezhetjük azt, hogy ezek a baktériumok bejutnak, tehát miből származnak ezek a baktériumok, miből származhatnak?
Kezdődik a plak lerakódásával, hogyha valaki nem mos fogat, tehát étkezés, nem mosunk fogat. Keletkezik a dentális plak, úgy nevezzük, tehát a lepedék, laikus nyelven. A lepedék összegyűjti a baktériumokat, tehát mivel ugye oxigén nem jut el a lepedék alá, ott elkezdnek szaporodni ezek a baktériumok. És ugye bejutnak az íny alá, ínygyulladást okoznak, és hosszabb távon, hogyha valaki ezt elhanyagolja, a fogágyba is átjutnak, tehát abban a parodontális űrben, ami támasztja, megfogja a fogat a helyében, hogy ne engedje, hogy ez a fog mozogjon, vagy kiessen. Na ezeket a szupportív struktúrákat támadja meg ez a két baktérium, ez a két kórokozó, és azt elkezdik lebontani. És ez krónikusan ugye fogmozgáshoz, fogvesztéshez vezethet, de ugyanúgy ezek a kórokozók bekerülnek a véráramba. Tehát az íny által, ugye az íny az egy eléggé magasan vaszkuláris, tehát vérellátottsága eléggé magas, és könnyen bekerülhetnek ezek a kórokozók a véráramba. És amint bekerülnek a véráramba, ugye ezek plakkot formálnak a vérerecskékben, tehát az endotél sejtekben, a vérerecskékben, ami leszűkíti a vérerecskéknek az átmérőjét, a lumenjét, és ez ugye gátolja, hogy a vér normálisan tudjon mozogni ezekben az erecskékben. Tehát úgynevezett érelmeszesedést okoznak. És ugye az érelmeszesedés az hosszú távon magas vérnyomásbetegség, kardiovaszkuláris megbetegedéshez vezet.
Gondolom a szívnek jobban kell dolgoznia, hogyha egy ilyen véráramot kell működtetnie, és ebből következhet a betegség, most nagyon leegyszerűsítve.
Így van, pontosan. Ez pontosan így van.
Szóval akkor nem csak igényesség kérdése, hogy legyen jó a szájhigiénink, vagy legyen kiváló.
Abszolút nem. Itt végül is az egészséges öregedésről is szó van, tehát arról, hogy az ember el tudja kerülni végül is ezeket a megbetegedéseket, és főleg, hogy általában kardiovaszkuláris, tehát szív- és érrendszeri betegségekről és diabéteszről beszélünk, vezető halálok vagy vezető rokkantságok Európában, akkor ezért ez egy nagyon fontos tényező a szájhigiéna.
Talán ide lehet kapcsolni annak a kutatásnak az egyik megfogalmazását, amelyet a hátrányos helyzetű diákok körében végeztek, hogy a diákoknak nincs szégyenérzetük azzal kapcsolatban, hogyha rosszak a fogaik. Tehát valahol lehet, hogy ezt az idősebbekre is lehet vonatkoztatni, ugye régen nem volt iskolafogászat, nem volt minden településen fogorvos, vagy nagyobb településeken is kevésbé, szóval nem volt annyira jellemző, hogy figyelni kellett a szájhigiénére, nem alakult ez.
Nem, pontosan így van, és az emberek sajnos nem járnak, van az előírások szerint 6 hónaponként el kellene menni a fogorvoshoz, és felmérni ugye a szájüregnek az állapotát, ha vannak szúvasfogak, azokat be kell tenni, ha fogkő, azt le kell szedni, mert ugye ezek később vezethetnek, ahogy említettük, fogálybetegségekhez, súlyosabb szúvasodáshoz. Tehát ezeket szűrni kell folyamatosan, és ugye a megelőzés, tehát a megelőzés az sokkal jobb, mint ugye a terápia vagy a kezelés. És ebben az esetben, ugye, ha rendszeresen eljárnánk az emberek fogorvoshoz, hát, mint említettem, az előírások 6 hónapot mondanak, hogy ezt a problémát ki lehet kerülni, mellőzni. Tehát itt a prevenció lenne, azon lenne a hangsúly valójában.
Azt még lehet is érteni, hogy miért vezethet étkezési zavarokhoz, hogyha valakinek ugye hiányos a fogazata, vagy rossz a fogazata, de hogy alvászavarokhoz is vezethet-e, ezen én elgondolkodtam, hogy hogyan.
Erről volt több kutatás is, hogy esetleg össze lehet-e kapcsolni a kettőt. Hát ugye sok dolgot, például ezt a kapcsolatát a fogágybetegségeknek és a szív- és érrendszeri betegségeknek, ezt is sok esetben erre elméletek vannak, mert ugye sok mikrovaszkuláris elváltozást nem lehet úgy megfigyelni, ahogy akarnánk, és ez is egy olyan kapcsolat, hogy ugye kutatásokban találnak statisztikai szignifikanciát a kettő között, tehát amikor összemérik az előfordulási arányokat egy olyan csoportban, akiknek hiányzik a fogak, más csoportban meg nem, és úgy találják, hogy szignifikáns összefüggés van például a hiányos fogak száma és az alvászavarok között, azt ki tudják statisztikailag mutatni, de sok esetben ezt még klinikailag nem tudják úgy kielemezni. Erre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, ezzel többet kellene foglalkozni.
Akkor lehet, hogy érdemes lenne kibontani mégiscsak azt, hogy miért vezethet étkezési zavarokhoz. Ugye gondolom én a kevésbé megrágott étel okozhat gondokat is.
Ez pontosan így van, tehát ha a rágási funkciót nem tudják úgy ellátni ugye a fogak, akkor hát ez egyértelműen krónikus gasztritiszhez is vezethet, refluxhoz, tehát több olyan betegséghez, ami ugye a gyomorral kapcsolatos. Tehát itt elsősorban azzal van baj, hogy sok ember elhanyagolja a fogát, az szúvas lesz, ki kell később húzni, mert annyira, hogy beszúvasodik, vagy olyan fogágybetegségről van szó, ami mobilitáshoz, tehát a fog mozgásához vezethet, azokat ki kell húzni, főleg, hogyha molárisokról beszélünk, tehát konkrétan például a 6-osról, tehát az első moláris fogról, az alsó állkapocsban, ugye az látja el a főbb rágó funkciókat. Ez a két fog jobbról és balról hiányzik, és nincs ellenfogam a felső állkapocsban, akkor ugye félig megrágott ételeket nyel le, ez az egyik, vagy a másik, hogy mellőzi azokat az ételeket, amelyeket nehéz megrágni. Ez hát az természetesen nem is olyan hosszú távon étkezési zavarokhoz is vezethet, de akár vérszegénységhez, meg bizonyos mikro- vagy makronutriens hiányához vezethet.
Milyen érdekes, vannak, akik legyintenek arra, hogy hát kihúzzák a fogát, akkor onnantól kezdve megszűnik a probléma, de ez azért most hallhattuk, hogy nem egészen így van. Sőt, azt is olvastam, hogy a szájüreg állapota, illetve a fogak megléte vagy nem léte, még az agy állapotára is kihat. Erre vonatkozóan vannak-e kutatási információi?
Őszinte leszek, a kutatási irányelvünk inkább a szájüreg daganatokkal és a krónikus nem fertőző betegségekkel, elsősorban a kardiovaszkuláris, diabétesz, meg ilyen típusú betegségekkel kapcsolatos. Ilyen kutatással én talán még nem találkoztam, de hát ugye ma már minden témáról van kutatás, meg minden témáról van írás, de talán ez egy ritkább probléma, vagy egy eléggé ritkán előforduló probléma lehet. Tehát ezen annyira nincs is hangsúly a szakirodalom.
Sokkal nagyobb probléma, amit már érintőlegesen említett is, hogy milyen szájüregi betegségek lehetnek. Tehát a fogazat állapotából következően lehetnek szívbetegségek, vagy kialakulhatnak szívbetegségek. Említette azt is, hogy emésztési problémákat is okozhatnak, de konkrétan a szájüregben milyen elváltozások léphetnek fel, és ezek milyen betegséget jelezhetnek, vagy jelenthetnek.
Elsősorban, ugye, mint már említettük, a fogszúvasodás, és ez már gyermekkorban sok esetben elkezdődik. működik. Magyarország például vezeti a sort az Európai Unión belül, a gyermekkori fogszúrásban. Ez azt jelenti, hogy már gyermekkorban nem foglalkozunk kellően ezzel a problémával. És ugye, ha már a gyermekkorban probléma van, az előrejelezhet bizonyos problémákat a felnőtt korban, meg az idős korban is, mert ugye erre építődik, tehát ez egy mint a dominó hatás. Amilyen elváltozások lehetnek, hát egyértelműen itt a fogszúrásodással kezdődik a probléma, az tovább halad ingyulladássá, fogágybetegségekké, fog mozgássá, fog vesztésé, és hát ugye ez egy tehát sok esetben egy visszafordíthatatlan folyamat. Ezért is szoktuk mindig hangsúlyozni, hogyha szakorvosról van szó, és időskorban esetleg jelentkezik, vagy idősebb korban hipertónia, szív- és érrendszeri betegségek, vagy egyéb más hasonló nem fertőző krónikus betegség, akkor mindig érdemes a beteget elküldeni fogászhoz, hogy felmérje a szájhigiénét ennek a betegnek. Hogyha parodontitiszről van szó, fogszúrásodásra, ezeket mindenképpen rendbe kell hozni, mert ez javítja más betegségek kimenetelét is. Tehát ez egy dominó hatás, gyerekkorban kezdődik, és kiterjed egészen az időskorig.
A legsúlyosabb betegségről is kell, hogy szót váltsunk, ugye ezek a daganatos betegségek, amelyek a szájüregben keletkezhetnek. Ezek többfélék lehetnek?
Igen, tehát attól függően a szájüregi daganatok, tehát általában kockázati tényezőkkel szokták összekötni. Tehát az egyik leggyakrabban olyan daganat típus, ami összeköthető kockázati tényezőkkel, vagy olyan viselkedésekkel, olyan életmóddal, mint például a súlyos dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás. Ezek váltják ki hosszú távon, ugye itt egy sztohasztikus hatásról beszélünk, tehát hosszú távon 15-20-25 év múlva kiválthatják ezt a daganatos elváltozást. De ennek is vannak előrejelzői, tehát vannak bizonyos olyan tényezők, amik által láthatjuk, hogy ez bekövetkezhet a jövőben. Például ebbe a kategóriában tartoznak a precancerous léziók, tehát olyan elváltozások a nyálkahártyájában a szájnak, a szájüregnek, amiken még nem daganatosak, de már lehet látni, hogyha esetleg ezek el lesznek hanyagolva, akkor daganatos elváltozás következik be. Tehát itt a szájüregi daganatok az egyik legkönnyebben preventálható daganat típus, mivel abszolút össze lehet őket kötni az életmóddal. De ugyanakkor, hát ugye dohányzás, alkoholfogyasztás, sokan ezzel nincsenek tisztában, hogy ilyen daganat típus is létezik, és ezzel nem törődnek.
Általában kimerülnek a szokásaink a szájhigiénét tekintve azzal, hogy fogat mosunk reggel és este. Biztosan van még ezen felül más is, amit tennünk kell, vagy tennünk lehet, meg az is gondolom fontos lehet, hogy időnként belenézzünk a saját szánkba. Mire figyeljünk? Mi az, ami figyelmeztető jel lehet?
Az ember saját magán is elvégezheti például egy hagyományos szűrés, hogy az ember, ahogy például, ha bőrrákról beszélünk, akkor érdemes figyelni, hogy milyen anyajegyek kezdenek el hirtelen méretben nőni, színben megváltozni. Ez ugyanúgy van pontosan a szájüreggel is. Tehát figyelni kell, hogyha hirtelen megjelenik egy fehér folt, például a száj nyálkahártyáján belül, akkor rögtön forduljunk fogászhoz, hogy az felmérje, hogy tudjuk, hogy akkor az miért jelent meg. Ugyanúgy vörös foltok, tehát ez két kategóriára szokták osztani, white és red lesions angolul, tehát fehér vagy vörös színű léziók. Ha ezek megjelennek a szájüregünkben, és láthatóak, tehát hogy egy tükörbe belenézünk, akkor már látjuk, hogy van ott valamilyen rendellenesség, akkor mindenképpen fogászhoz kell fordulni. De ugye megint a legjobb beavatkozás az a prevenció, tehát mindenképpen mellőzzük a dohányzást, a túlzott alkoholfogyasztást, mert itt ezek a fő kockázati tényezői ennek a kimenetnek. A harmadik, amit még tehetünk, prevenció szempontjából ugye az a méhnyakrák, mindannyian tudjuk, hogy ez milyen nagy probléma, szűrése is nagyon fontos, de ma már ezt preventálni is lehet. Ugye a humán papillomavírus vakcinával ez nagyjából 10 éve be lett vezetve, még nem kötelező, tehát 10 éve kezdték el beoltani kb. 11-12-13 éves iskolásokat. Ez a védőoltás, tehát a HPV védőoltása, ez megvéd nagyon sok szájüregi daganat típustól. Tehát ma már van szinte egy védőoltás, ami meg tud minket védeni ettől a daganat típustól, és az a humán papillomavírus védőoltás.
Említettük már azt, hogy naponta kétszer elegendő kétszer fogat mosni? Vagy nem ettől függ?
Ettől is függ, tehát nagyon fontos ugye a fogmosás minden étkezés után, de sok esetben ugye azon is múlik, hogy mit eszünk, tehát hiába mos az ember kétszer-háromszor fogat, hogyha nagyon magas szénhidrát tartom, vagy cukortartom élelmiszert fogyaszt. Tehát ezeket csökkenteni kell, Nem szabad minden étkezésben cukrot enni, tehát ezeket mindenképpen mellőzni kell. De a fogmosás ugye az a legfontosabb, mert ugye ez a legegyszerűbb preventív beavatkozás, a fogmosás. Tehát ezen mindenképpen egy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni.
Ugye abban az időszakban beszélgetünk, amikor a gyümölcsök özöne kapható már, azért lehet, hogy azzal is óvatosan kell bánni? Vagy ez csak idősebb korban jellemző, hogy a savasodás miatt a fogra nincs jó hatással, mondjuk egy maréknyi megy elfogyasztás?
Ez abszolút így van, kikezdheti a fogzománcot, és sokan elkövetnek egy még súlyosabb hibát, hogy például ilyen gyümölcsöt fogyasztanak, és utána 10 perccel, negyed órával elmennek fogat mosni. Tehát annak az abrezív hatása a fogkefének kombinálva a savas médiummal, amivel alakítja a szájüreget ez a gyümölcs, ez eléggé lebontja, lebombasztja a fogzománcot. Tehát mindenképpen, hogyha ilyen típusú gyümölcsöt fogyasztunk, mint például narancs vagy mandarin, ami savas, akkor várjunk legalább egy fél órát a fogmosással.
Az is néha felmerül kérdésként, hogy a fluor tartalmú fogkrém jó-e, használhatjuk-e?
Mindenképpen. Ugye a fogzománcnak a hidroxiapetit az a fő kémiai összetevője, és hogyha fluorral, tehát fluortartalmú fogkrémben mosunk fogat rendszeresen, akkor ez átváltozik fluorapetitté, és ez erősebb, mint a hidroxiapetit. Tehát egyértelműen a fluorid az megvéd, tehát az preventív hatású a fogszovasodással kapcsolatban, és ugye, hogy preventáljuk a fogszovasodást, akkor ezzel az ingyulladást is meg tudjuk előzni, és annak következményeit. Tehát itt kezdődik minden, úgyhogy abszolút fluorid tartalmú fogkrémet mindenképpen használni kell.
Beszélhetünk-e még arról, hogy miért kell, vagy mennyi időközönként kell váltogatni a fogkefét, és milyen a jó fogkefe, miért használjunk?
Nehéz egy olyan kritériumot előírni, ugye, ami mindenkire jó, de általában a közepes, tehát a médium típusú abrezív fogkefét lehet használni ilyenkor, tehát ne legyen túl poha, de ne legyen túl kemény. Tehát a közepes, ugye az arany közép a legjobb, és általában két havonta, tehát az előírások úgy szólnak, hogy két havonta cseréljük a fogkefénket.
Azt hiszem, hogy legfontosabb a gyerekek esetében ugye a megelőzés, ott elkezdeni a tájékoztatást, viszont ők azok, akik a leginkább szeretik az édességet. Így a beszélgetés végére lehet, hogy nem árt még egyszer elmondani, hogy miért rontja az édesség a fogakat.
A szájüregünk tele van baktériummal. Sok baktérium használ, tehát például a nyálunkban is vannak olyan baktériumok, amik segítenek a lebontásában a szénhidrátoknak, de bizonyos baktériumok, hogyha olyan médiumot keltünk ezeknek a baktériumoknak, kórokozóknak a szánkban, hogy mint például a fogíny, akkor elkezdenek szaporodni, és lebontják ugye a fogzománcot. Tehát ebben az esetben mindenképpen csökkenteni kellene a cukortartalmú élelmiszert, főleg, hogyha édességekről, tehát gumicukorról, csokoládéról beszélünk, tehát ennek sok haszna nincsen, tehát ezt mindenképpen korlátozni kell, ezeknek fogyasztását limitálni kell, és ebben az esetben ugye csökken ennek a mikroflórának a keletkezése a szájüregben, és ezáltal meg tudjuk előzni ugye ezeket a későbbi problémákat. De ugyanakkor, mint már említettük, a fogmosás az egy abszolút kulcsfontosságú dolog.